akkor ezt mondta Sámuel. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. Így szól Isten írott igéje. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! A történet üzenetének megértéséhez szükséges ismernünk az előzményeket is. Az egyiptomi fogságból kiszabadult és Kánaán földjén letelepedett zsidó népnek eleinte nem volt királya. Ebben az időszakban a nép vezetői az úgynevezett bírák voltak. Egy idő után azonban felmerült az igény, hogy Izrael népe is szeretne királyt választani magának. Szeretnének ők is olyanok lenni, mint a többi nép, amely környezetükben él. A nép tehát Sámuel prófétához fordult, aki pedig Isten elé tárta a népnek ezt a kérését. Isten kijelölt egy embert, a legkisebb törzsből, Benyáminból választotta ki ezt az embert. Szólt Isten Sámuel prófétához, hogy azt az embert kenje fel majd Izrael királyává, akit majd ő küld hozzá. És így ismerjük meg ezt a Sault, aki apja Szamarait keresve véletlenül találkozik Sámuel prófétával, aki aztán különösen nagy tisztelettel, megkülönböztetett figyelemmel viseltetik iránta, és ott az első találkozás alkalmával aztán fel is keni királlyá Sault. Saul azonban, amikor hazamegy a családjához, akkor semmit sem mond el ebből, ami vele történt. Később azonban sor kerül a népgyűlés előtt a nyilvános király választásra, és ott Isten sorsvetés által az egész nép számára nyilvánvalóvá teszi, hogy Saul a kiválasztott. Isten pedig Sámuel prófétán keresztül egyértelműen meghatározza a király feladatát, küldetését is. Így szól Sámuel Saulhoz. Amikor megszáll téged az Úr lelke, akkor más emberré leszel, és majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Akkor menj el előttem Gilgálba, és én is elmegyek hozzád, hogy égő áldozatot mutassak be, és béke áldozatot áldozzak. 7 napig várj, amíg hozzád érkezem, és akkor tudtotokra adom, hogy mit kell tenned. Ezek után arról hallunk, hogy Saul először az országba betörő ammóniakkal szemben lép fel, sereget gyűjtve legyőzi ezt az ellenséget, majd a következő tette Saulnak az, amikor az Izraelt leigázó Filiszteus hatalomnak egy jelképes szimbólumát, a Gebában levő szent oszlopot lerontatja fia Jonatán által. Ezzel a jelképes cselekedettel pedig Saul nyílt szabadságharcot hirdett az idegen megszálló hatalom ellen. Ismét sereget gyűjt Saul, most a filiszteus ellenséggel szemben. És azt olvassuk, az Izraelre támadó, megtorló, büntető hadsereg hatalmas számbeli és technikai fölényben van. Technikailag is jobban felszereltek voltak a filiszteusok, és számbelileg is többen vannak. Saul és hadserege egyenlőre úgy tűnik képtelen ezzel a hatalmas ellenséges hadsereggel felvenni a harcot. Azt olvassuk, hogy amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadinépet, barlangokba, üregekbe, kősziklák között, szikla hasadékokba és vermekbe rejtőzött el a nép. Saul pedig a Sámuel prófétával való megegyezés szerint Gilgálban várakozik, 7 napig. Amikor azonban azt látja, hogy a túlerőben levő ellenségtől való félelem miatt a sereg egy része már oszladozni kezd, lassan elszögdösnek a katonái, akkor cselekvésre szánja el magát Saul. Maga veszi kezébe a dolgok irányítását, és az, ami a próféta dolga lenne, az égő és véres áldozat bemutatása, azt most Sámuel távol létében Saul, a király maga végzi el, bemutatja az áldozatot. Ezzel azonban Saul óriási hibát követett el. És itt van az a pont, ahol Saulnak a jól induló pályája rosszra fordul. Itt kezd el Saul lefelé csúszni azon a lejtőn, amelyen aztán már nincs többé megállás. A következő fejezetekben azt látjuk majd, hogy Saul lelkileg egyre mélyebbre süllyed, és egyre jobban eltávolodik az Úrtól. És az engedetlenség vétke újra és újra ismétlődik, hasonló módon, mint itt a 13. fejezetben, olvassuk a 15. fejezetben is. Nem az Úr szava szerint cselekszik, hanem megy a maga feje után, és ezért hangzik el Saul számára az a megdöbbentő mondat, hogy aki csak éppen, hogy egy éve királlyá lett, annak azt kell hallania, hogy elvétetik tőle a királyság, a hatalom, és másnak adatik. Választott az Isten mást, szíve szerint való királyt. A kérdés tehát az, hogy mi volt az oka ennek az eltévejedésnek. Miben hibázott Saul? Mire figyelmeztet minket, mire tanít minket mindaz, ami itt az igében előttünk van, mindaz, ami Saullal történt. Erre keressük a választ ma az igében. Az első gondolat így fogalmazódott meg bennem, Istent nem lehet manipulálni. Saul, amikor látja, hogy az összegyűlt serege oszladozni kezd, pánikba esik, megijed. Szeretne minél hamarabb harcba szállni, hiszen hadvezérként tudja. Egy oszladozó sereget már csak úgy lehet egybe tartani, ha gyorsan harcba szállnak. Ha ezt a megmaradt népet most harcba viszi, akkor még egybe marad a sereg. De ha tovább vár, akkor tovább oszladozik, tovább szögdösnek a katonái, és végül esetleg senki nem marad mellette. Ez tarthatatlan a helyzet. Harcba szeretne menni, harcba szeretne bocsátkozni Saul, de ehhez úgy gondolja, hogy kellene az Isten áldása is. Jó lenne az Isten segítségét is bebiztosítani ehhez a harchoz. Saul felfogása szerint pedig ehhez az Isten áldásának biztosításához eszköz az áldozat bemutatás. Ha Izrael bemutatja Istenének a törvényben előírt áldozatokat, akkor biztos a siker. Akkor Isten áldása velük lesz, akkor a túlerőben levő ellenséget is le tudják győzni. Így gondolkozott Saul. Úgy tűnik, hogy mintha siettetni akarná Saul az eseményeket. Bár a Sámuel által kiszabott várakozási idő még teljesen nem telt le, de most már nem vár tovább, a maga kezébe veszi az irányítást. Ha a próféta késlekedik, ha nincs, aki bemutassa az áldozatot, majd bemutatja ő maga a király. És az igazi hiba itt nem is abban van, hogy Sámuelt, mint az áldozat bemutatására elhivatott papi személyt sérti meg, vagy veszi semmibe itt Saul, azáltal, hogy ő maga végzi el az áldozat bemutatását. A hiba abban van, hogy Saul itt az Istent a maga céljának elérésére akarja rákényszeríteni. És így az áldozat bemutatása nem hódolat az Isten előtt, meghódolás az Isten nagyságos színe előtt, hanem az Istent akarja meghódoltatni, a maga ügyéhez segítségül hívni. Így gondolta Saul, hogy ezt az áldozat bemutatása által elérheti. És így történik meg az a furcsa, ellentmondásos helyzet, hogy Saul áldozat bemutatása, így is mondhatnánk Isten tisztelete, ami alapjában véve egy nagyon kegyes, szép dolog lenne. Mégis Isten elleni lázadás, engedetlenség lesz. Látszólag jó dolgot tesz Saul, Isten tiszteletet visz véghez. Azonban mégis az Istennek való igazi, szív szerinti tiszteletadás helyett mindaz, amit tesz, tiszteletlenség és engedetlenség az Istennel szemben. És ez az, ami igazán megdöbbent engem. Elgondolkoztat, kérdéseket támaszt bennem. Lehetséges lenne, hogy ez velünk is megtörténik, hogy adott esetben a mi Isten tiszteletünk is Istennel szembeni tiszteletlenségé válhat. Lehetséges lenne, hogy a mi Istennek való áldozat bemutatásunk, az Úrnak való szolgálatunk valójában az Úrral szembeni engedetlenség. Saulnak ez a lelkülete. Vajon nem kísértett-e meg engem is? Vajon nem estem-e én is sokszor abba a hibába, hogy az Isten szavának való engedelmesség helyett mentem a magam feje után, és mindehhez még az Isten jó indulátát, áldását is szerettem volna kicsikarni, megnyerni, bebiztosítani valamiképpen. Meg kell kérdezzük magunktól, vajon nem lett-e a mi Isten tiszteletünk, kegyességünk, vallásosságunk, gyakorlása ilyen Isten nélküli Isten tiszteletté. És miben ismerhető fel tehát ez a dolog? Miben ismerhető fel az igaz és a hamis Isten tisztelet közötti különbség? Abban, hogy az igazi Isten tisztelet meghódolás az Isten előtt. A hamis Isten tisztelet pedig Isten meghódoltatása a mi emberi akaratunk előtt. És ez nem más, mint mágia. Az a mágia, amikor az ember akarja az Isten erejét, Isten hatalmát a maga vitorlájába fogni. Még akkor is, ha ez kegyes vagy vallásos formákba van álcázva, és Isten tiszteletnek nevezi az ember, valójában istentelen dolgot művel, akkor, amikor az Isten tisztelete, Istennek való szolgálata, meghódolás, Isten előtt való hódolat helyett pont ellenkezőleg Isten meghódoltatása a mi emberi akaratunk számára. Valami ilyesmire utal itt Sámuel próféta, amikor arról beszél, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Saul számára Isten adott egy világos, érthető parancsot. Várakozzon 7 napig Sámuel megérkezéséig, és azután majd áldozatot mutatnak be. És mit tesz Saul? Megfordítja a dolgot. Ahelyett, hogy az Úr parancsa szerint cselekedne, tovább várakozna, ő áldozatot mutat be. Isten tiszteletet visz véghez. Azonban mindaz, amit tesz, bármennyire is formailag megfelel az előírásoknak, mégis Isten ellenére való dolog volt. Nem volt Istennek tetsző az ő tisztelete, Isten tisztelete, áldozat bemutatása. Mert miről is van itt szó? Itt az ember cselekszik. Az ember, aki Istent akarja meghódoltatni, aki az Istent akarja manipulálni. Ez a hamis Isten tisztelet. Saul manipulál, az Isten kezéből kivéve az irányítást, maga akar irányítani, és ehhez akarná az Isten áldását is valamiképpen megszerezni. Most ebből következik az igének egy másik üzenete, amelyet így fogalmaztam meg. Az engedelmesség nem helyettesíthető vallásossággal vagy áldozat bemutatással. Saul az igazi engedelmesség elől a vallásosságba menekülő ember tipikus példája a számunkra. Isten szavának a megtartása a neki való engedelmesség helyett szép és kegyes külső formaságokkal, áldozat bemutatással, Isten tisztelettel akarja az Istent kifizetni. Hogyan vonatkoztatható mindaz, amit Saullal történt, ami mindennapi életünkre? Három vonatkozásban is azt gondolom, hogy észrevehetjük magunkon ezt a Saul-féle magatartást. Az egyik egy szóban összefoglalva így jellemezhető a vasárnapi Isten. Az egyik ilyen tipikus magatartás az, amikor az Istent megpróbáljuk beszorítani életünknek egy bizonyos területére. Amikor azt mondja az ember magában, hogy az ünnep az Istené, akkor megadjuk neki, ami jár. Évente a nagyobb alkalmakkor, ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor, vagy az élet fontos eseményein elmegyünk a templomba, bemutatjuk azt az áldozatot szabályszerűen, ahogy kell, megadva az Istennek a tiszteletet. Vasárnap, vagy az ünnep így az Istené. De eközben a hétköznapok azok a mieink. Akkor kiki a maga esze szerint jár. Mintha vasárnap arccal Isten felé, hétköznap pedig hátat fordítva neki élnénk. Mintha vasárnap adni akarnánk valamit az Istennek, az áldozat bemutatással, a szolgálattal valamiképpen biztosítani az ő támogatását, az ő jó indulatát megnyerni, ami hétköznapi dolgainkhoz is, amelyekben azonban egyáltalán nem az Isten ügyében, Isten útján járunk. Isten előbb vagy utóbb azonban válaszút elé állít mindnyájunkat. Vagy a magunk kezébe véve az irányítást Isten nélkül élünk, és akkor felesleges a vallásos formaságokkal áltatni magunkat, vagy pedig ővele élünk engedelmességben, de akkor valóban adjuk át neki az irányítást. Akkor legyen az egész életünk Isten tiszteletté. A mindennapok is szolgálják az Istennek a tiszteletét életünkben. Aztán egy másik ilyen kísértés veszély a társ Isten. Az ószövetségi választott népnek is ez volt az egyik legfőbb bűne, hogy úgy gondolkoztak, a mi Istenünk a legerősebb Isten a világon. De azért tanácsos jóban lenni annak az országnak isteneivel is, amelyben élünk, az idegen népek isteneivel is. Isten kezében van az életünk, de azért sok függ attól, hogy az egyéb sors hatalmasságok kegyeit sikerült-e megnyernünk. Isten népének ez örök kísértése, hogy az Isten minden hatóságának az elvi elismerése mellett ott vannak ezek a más istenek, a régiek istenei, a többiek istene, a pogányok tudománya, hogy ezeknek is helyt ad a szívében, életében. És így a szív megosztottsága miatt nem tudjuk igazán az Isten szabadító szeretetét, annak nagy csodáját igazán átélni. És a harmadik ilyen dolog lehetne a házi Isten. A régi időkben a pogányok is ezért faragták az isteneiket kőből, fából, mert így szerették volna az istenségek áldásait valamiképpen magukhoz kötni. Ezt a célt szolgálja a talizmán, az amulett, a házi bálvány, a kabala, a szerencsét vagy védelmet hozó tárgy. És még a zsidó népben is ott volt ez a pogány lelkület. Itt a Sámuel könyvében olvastuk az elmúlt napokban, hogy amikor ütközetbe indulnak, akkor a szövetség ládáját is éppen ezért viszik magukkal, mert azt gondolják, hogy ezáltal kikényszeríthetik az Isten jelenlétét és a maguk számára a győzelmet a csatában így biztosítva gondolják. És éppen ezért történik meg, engedi meg az Isten, hogy az ellenség, a filiszteus ellenség elrabolja a frigylágyát, a szövetség ládát a választott nép kezéből. Isten megmutatta, hogy semmit sem ér engedelmesség nélkül a szövetség ládájának jelenléte sem. Isten áldásának ez a dologi bebiztosítása, ez bizony hihetetlenül mélyen él az emberek tudatában. A közgondolkozásban ma is kísért minket ez, hogy Istent így akarjuk valamiképpen magunkhoz kötni, bebiztosítani a magunk számára az Isten áldását, ahelyett, hogy igazán ő előtte hódolnánk a szívünket, neki adnánk, neki engednénk. Engednénk, hogy ő legyen az Úr, mi akarunk Úr lenni, uralkodni. Most mindezek után le kell vonnunk a tanúságot és a döbbenetes következtetést. Nem kizárólagosan a konkrét tettek, az eredmények minősítenek bennünket az Isten előtt. Sőt, elsősorban nem azok, hanem a lélek és az engedelmesség, amit igazából csak Isten tud megítélni. És mi mindnyájan keresztények, legyünk akár lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok, Istentől elhívott emberek vagyunk. Istentől elhívott emberekként magunk helyén, magunk szolgálatát végezzük. Szolgálunk az Istennek imádságban, különböző területeken, sokféle módon mutatunk be áldozatot, tiszteljük az Istent. Ez önmagában jó, vagy legalábbis jónak tűnik. De az igazi kérdés mindig az, hogy mi van ezek mögött. Milyen lelkülettel tesszük mindezt. Az igazi kérdés az, hogy mi van ezek mögött. Csak egy kialakult rend, törvény, hivatal, választott tisztség betöltésével járó, megszokott, néha eredményesnek is mondható mechanizmus csupán, ami szolgálatunk, áldozat bemutatásunk. A mai igénk arra tanít minket, arra figyelmeztet, hogy ne csak vallásos formaságok által, külsőségek által akarjuk Istent szolgálni. Isten tiszteletünk ne csak ilyen kegyes áldozat bemutatás legyen, hanem törekedjünk magának, az Isten akaratának a megértésére, és az Isten akaratának való engedelmességre. Ne mi akarjuk Istent a magunk akaratának megfeleltetni, hanem engedjük, hogy Isten formáljon minket az ő akarata szerint. Ebben segítsen minket, ami mennyei édesatyánk. Amen. Isten igéjére feleletképpen a 445. dicséretünk első versét énekeljük. A 445-ös számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok.